Üdvözlünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egyik tanítását hallgatod. A KKE egy fiatalos és dinamikusan működő gyülekezet Székesfehérváron. A következő tanítást Jobban Lászlótól és Esztertől halljuk.
Egyszer csak megpillantottam valami nagyon különleges dolgot az utcán. Illetve nem is dolgot, hanem két embert, egy párt. Egy idős házas párt, akik kézen fogva sétáltak az úton, és csak láttam azt, hogy ez a két ember valóban szereti egymást. Nem csak úgy együtt voltak, de látszott rajtuk, hogy fogják egymás kezét, ahogy egymásba karolnak. Még mindig túl a szerelem köztük. És ezt azért mondom, mert ez egy elég furcsa dolog a mai világban, és elkezdtem magam felkenteni kérdéseket, hogy ez hogy lehetséges? Ez hogy lehetséges, hogy 60-70 évesen két ember mindig ugyanígy szereti egymást. És akkor emlékszem, hogy le is lassítottam, és csak figyeltem őket, és Isten elkezdett szólni a szívemhez, és azt mondtam, hogy én is ezt szeretném. Én is ezt szeretném az életemben. Én is ezt szeretném, amikor 70 éves leszek, akkor fogom a páromnak a kezét, a feleségnek a kezét, és együtt szeretnék vele megöregedni. Tudjátok, minden embernek van egy célja az életében. Nagyon sokan azt gondoljátok, hogy lehet, hogy talán az a célom, hogy egy jó munkám legyen, vagy az a célom, hogy sikeres legyek, vagy elérjek dolgokat. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy nekem, pásztornak az a legfőbb célom az életemben, hogy építsük egy gyülekezetet és együtt. Ez is egy célom, ez is fontos rész az életemnek, de azt gondolom, hogy minden ember életében van egy olyan cél, amit szeretne elérni, bebizonyítani a világnak, csak azért, mert ő ezt nem kapta meg, vagy nem tapasztalta meg az életében. És tudjátok, ugyanígy mindenkinek az életében vannak céljai. Mindenkinek az életében vannak célok, és akkor azt mondom, hogy nekem ez a célom, szeretnék egy ilyen kapcsolatot. És tudjátok, nagyon sokat beszélgettünk az utóbbi hónapokban arról, hogy akik itt voltak a karácsonyi tündöklésen, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek magányosak. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy lehetséges ez, hiszen az emberek váltogatják a partnereiket, általában nagyon sok válásról, szakításról hallunk, az emberek újra házasodnak, és teljesen össze van zavarodva az emberek az élete, és ugye erről beszélgettünk a karácsonyi tündökléskor, hogy az emberek magányosak. Az emberek élnek valamilyen szintű kapcsolatban. De a kapcsolataink azért vagyunk magányosak, mert a kapcsolataink meggyengültek. És azt gondolom, hogy azért nem látunk sok ilyet a mai világban, mert a kapcsolataink meggyengültek. És a párkapcsolatoknak nincsen erős alapjuk, amire rá lehetne építeni egy életet. 30-40 évet. És a mai este szeretnénk erről beszélni, hogy hogyan építhetünk egy erős házasságot, hogyan építhetünk erős párkapcsolatokat, hogyan építhetünk erre egy életet, amely túlél mindent. Mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem ez a vágyam. Ez a vágyam a gyülekezetben, ezt szeretném látni, amikor fiatalok vagy nem fiatalok összejönnek is, és párt választanak, és elkezdenek randizni, és elhívják a lányokat, és összejönnek, és elkezdenek járni, aztán eljegyzik egymást, és végül házassággal lépnek. Szeretnék így ilyen egészséges és erős kapcsolatokat, amelyik mindent túlélnek. Szóval a mai este erről fogunk beszélni, és a mai este lesz vendégünk is, Jobban Laci és Eszter, akik másfél éve együtt vannak másfél éve, bocsánat, nem együtt vannak, másfél éve házasok, és ők fognak egy kicsit beszélni a házasságig vezető útjukról, tehát ma nem a házasságról fogunk beszélni kimondottan, hanem inkább arról az útról, ami odáig elvezet. Tudjátok, holnap Valentinnap van, és nem tudom, hogy hányan követtetek el már nagyon nagy hibákat az első randi. Van itt valaki? Tudom, Laci, majd te fogsz mesélni majd mindjárt sztorikat, de hányan követtetek el ilyen nagyon nagy bakikat? Most hoztam nektek pár vicces videót, amit szeretnék nektek bemutatni. Mit ne kövess el az első randin, vagy egyáltalán egyik randin sem.
This is so romantic.
Well, it's about to get a little bit more romantic. A little candlelight.
Oh.
A little Bud Light. Do you smell barbecue?
Oh. Igen, hát ez srácok, nem? Van még egy videó?
Thanks for letting me bring the feet to you.
Oh, anything for you, babe. I'd give you the moon. The stars. And the ultimate love potion. Ice cold Bud Light.
Mm. Oh, a great place to move Freddy up and never let you down. Make it a Bud Light.
Hey, don't worry, I got him.
És van még azt hiszem egy harmadik videónk is, hogy a lányok is egy kicsit
röljenek. All right.
Try this on.
Hi, I'm Paul.
Hi, I'm Paul. And you have beautiful eyes.
I'd love to take you out sometime.
Love to take you out sometime.
So how much?
To the great taste of my friend up and never let you down. Make it a Bud Light.
Oké. Okay. Erről én sem tudtam, kösz Zoltán. Hol vagy? Jó van. Szép dolog. Szóval szeretném, hogyha most köszöntenétek szeretettel a színpadon, jobban Lacit és Esztert. Üdvözlünk itt a stúdióban.
Sziasztok!
Meséljetek ti, hogyan találkoztatok, Laci. Hasonló a sztori, mint az előző videók voltak, cikisebb, vagy... Nagyon sokan feltették ezt a kérdést. Ugye a mai este egy kicsit ilyen beszélő sónk lesz, nem kibeszélő só, hanem csak így beszélgetünk. És nagyon sokan feltettetek kérdéseket a Laciék számára, úgyhogy ezeket a kérdéseket fogjuk felolvasni, és ők erre fognak válaszolni. Szóval ti hogyan találkoztatok, mert nagyon sok ember meg akarja ezt tudni.
Annyit kell tudni a történetről, hogy vannak érdekes húzásaim, de ez egyszerűen is volna vissza.
Rosszkor volt rossz helyen.
Igen, ez
annyi a történet, hogy ez körülbelül 5 évvel ezelőtt volt. A gyülekezet is járt be a gyerekotthonba, és én is jártam be egy másik társasággal, és a Gyülié volt a holnap első csütörtöke, amilyen pedig a többi, és január 1-e csütörtökre esett, és a Gyüliből a szervező úgy gondolta, hogy hát az nem számít, akkor ők jönnek 8-án.
Ki volt a szervező?
A Berki Beni. Igen. És mi is úgy gondoltuk, hogy hogy 1-e az számít, és mi is mentünk 8-án, úgyhogy találkoztunk. Utána pedig egy jó másfél év telt el, addig nem találkoztunk, és az egyik barátunk hívott el a Gyülibe.
Szóval akkor találkoztatok csak azért, mert a Beni elszúrt valamit, igaz?
Igen.
Magyarul erről van szó. És hálásak vagytok a Benén, gondolom. Oké, okay. Igen, szuper. Igazából ugye az a témánk a mai este, hogy út a házasságig. Meg akarom ezt a kérdést kérdezni tőletek, hogy miért pont házasság? Miért beszélünk házasságról? Ugye a mai világban nagyon sok ember úgy látja, hogy nincs szükség házasságra, együtt élünk, meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval ti hogyan látjátok ezt a dolgot, és miért pont házasság? Miért pont erről beszélünk?
Szerintem Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából sok olyan emberrel találkoztam, akik úgy fogják fel a házasságot, és szerintem ez egy kicsit gáz, hogy szól egy jó buliról, vagy aláírjuk egy papírt, és ennyi a történetben. De szerintem ez sokkal mélyebb dolog. Én így, amikor mi összeházasodtunk, akkor én ezt egy szövetséget kötöttem. És én akkor azt mondtam, hogy ez egy olyan dolog, ami számomra és mások számára is szent kell, hogy legyen. Egy olyan dolog,
ezt be tudod fejezni a mondatát?
Nem tudom, hogy...
Végül is ti házas pár vagytok, tehát így...
Én igazából csak elég sok emberrel beszélgettem, és a munkatársaim közül is elég sokan vannak, akik azt mondják, hogy igazából fölösleges az esküvő, már csak pénzkidobás. De én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy szertartásról szól, hanem igazából ott vagyunk mi. Ott van a lelkész, aki megáll minket, ott vannak a barátaink, ott van a családunk, és mindenki, aki fontos számunkra. És nem csak egymásnak jelentjük ki, hogy ezt komolyan szeretnénk, hanem nekik is. És ezáltal felelősséget adunk nekik, hogyha látják azt, hogy mi éppen másfelé kalandozunk, hogy akkor szóljanak, hogy ez nem egy jó irány. És úgy gondolom, hogy ez tényleg nem csak egy papírról szól, hanem tényleg azzal, hogy én felvettem a fehér ruhát, ő a zöldet, és odaálltunk teniszelni, ezzel kijelentettük mindenki számára, hogy igenis mi ezt komolyan gondoljuk. Mi szerintem az együttélésben az a veszélyes, hogy nem veszik sokan olyan komolyan. Tehát oké, összeköltözünk, együtt élünk, ez egy ideiglenes állapot. De hogyha jön egy probléma, akkor már kisebb a felelősségem, könnyebben azt tudom mondani, hogy hát akkor mégse olyan jó, akkor inkább elmegyek. Még egy házasságban azért többször végig gondolom, hogy érdemes egy apró pici probléma miatt felrúgni az egész életünket.
Igen, és különben a statisztikák is azt mutatják, hogy az együtt élések 80%-a szakítással végződik. Tehát ha ez működne a világban, ez a dolog, akkor nem itt tartanánk valószínűleg, tehát nem lenne ilyen magas az elválások aránya a párok között, és valóban én is így gondolom, hogy igen, tehát ez nem veszik olyan komolyan. Valaki mesélt egy történetet nemrégen, hogy voltak emberek, ennek valakinek volt két barátnője, akik összeköltöztek a pasiukkal. És nagyon sokszor ez a történet, hogy összeköltöznek, de a lány ugye nagyon akarja, hogy feleségül vegyék őket, viszont a pasik meg nem. És nagyon sokszor minket keresztényeket nevetnek ki, hogy hát te miért nem költözöl össze, ki kéne, hogy próbáld. Szóval mit gondoltok erről?
Igazából én csak azt gondolom erről, hogyha már összekötözök valakivel, akkor nincs hová fejlődjön a kapcsolatunk. Mert utána azzal, hogy összeházasodom vele, akkor az már akkor tényleg csak egy papírt jelent. És akkor utána nincs hova tovább lépni. De amíg mi gyermekek költöztünk össze, mikor összeházasodtunk, az volt egy olyan pont, hogy oké, akkor most már tényleg összeköltözünk, és innen együtt tovább. Tehát volt hova fejlődni.
Említettétek azt, hogy ugye a házasság az többről szól, mint egy szerződés. És hogy ez egy szövetség. És emlékszem, hogy így a Gyülibe is sokat beszéltünk erről, novemberben, nem tudom, hogy kik voltak itt, akkor beszéltünk ugye a szövetségről. És én személy szerint azt gondolom erről a dologról, hogy lehet így is élni. Lehet együtt élésben is párkapcsolat. Tehát lehet így is élni, ez is egy módja a dolgoknak. Lehet úgy is házasságban élni, hogy közben magányos az ember, hogy nem olyan erős a kapcsolat a két ember között. Viszont azt látom, hogy amikor összeházasodik két ember, nem is tudják, hogy mit jelent ez a szövetség kettőjük között, mert ugye valóban csak egy szertartásról szól az egész, valóban nincs elmagyarázva az, hogy mit jelent ez a szövetség. És mondom, akik itt voltak novemberben, beszéltünk itt a gyülekezetben erről, hogy mit jelent az a szövetség? Mit jelentett az új szövetségben? Ez a szövetség két ember között, hogy ugye ruhát cseréltek ezzel, a köpen cseréltek ezzel, azt mondták, hogy minden, ami az enyém, az a tied is. övet cseréltek ezzel, azt mondták, hogy minden erőforrásom, minden véde, amivel magamat meg tudnám védeni, azzal téged is megvédelek. Minden, ami a tied, az az enyém is, és minden, ami az enyém, az a tied is, és hogy két élet egyé lesz. És erről nagyon sokat beszéltünk, most erre nem akarok kitérni, csak hogy azt látom, hogy nagyon nem is nincsenek meg ezek a mély kapcsolatok a házasságokban sem. Ezért én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről a szövetségről beszéljünk, és megértsük ennek a lényegét, ennek a szövetségnek. Igazából ti hogyan jutottatok el a házasságig, eddig a szövetségig, hogy megkötöttétek ezt?
Hát alapvetően, amikor mi erről beszélgettünk, akkor 4 lépcsőfokot határoztunk meg. Az első az ismerkedési időszaka volt, a második, amikor barátkoztunk, a harmadik, amikor elkezdtünk járni, és a negyedik az volt, amikor eljegyeztem.
Értem, és ez mennyi idő volt nektek, vagy
másfél év. Hát pontosabban, hát másfél éve voltunk már együtt, de előtte 2 évig voltunk barátok.
Uh-huh. Értem. Tudnátok erről egy kicsit beszélni? Ugye megismerkedtetek, akkor miért volt fontos ez az időszak az életetekben?
Szerintem minden embernek vannak ismerősei, és ez így normális. Viszont tehát alapvetően emberek társas lények vagyunk, én úgy gondolom, és nagyon-nagyon fontos az, hogy emberekkel körülvegyük magunkat. És hogyha nincsenek ismerőseink, akkor kb. Nincsen senki, aki körülvegyen bennünket. Tehát amikor én elkezdek valakivel ismerkedni, akkor azért kezdek el vele ismerkedni, mert valami megfog benne, valami van benne, ami felkelt az érdeklődésemet, és egy ilyen vonalon indul el a dolog.
Tehát gyakorlatilag minden szerelem egy ilyen ismerkedéssel kezdődik nyilván, hogy megismerjük egymást.
Gyakorlatilag szerintem igen.
Igen. És mikor elkezdtetek, miért fontos, ugye mondtátok, hogy barátok lettetek először, mielőtt még elkezdtetek volna járni, miért volt fontos számotokra ez, hogy barátok legyetek? Miért fontos ez mostanában az életetekben, illetve miért fontos az, hogy a legjobb barátja legyél a párodnak?
Ez is egy vicces sztori, mert amikor mi először komolyan elkezdtünk beszélgetni, akkor az volt az első mondata felém, hogy ő nem akar csajozni, nekem meg az volt, hogy nem akarok pasizni, úgyhogy mi ezzel lezártuk, hogy oké, akkor mi csak barátok leszünk. Igen. És szerintem azért fontos, hogy először megismerjük egymást, mint barátot, mert sokkal... Tehát, hogyha úgy állok valakihez, hogy én most járok vele, akkor lehet, hogy sokkal inkább a jobb énemet akarom mutatni felé. El tudom játszani ideig, óráig, hogy én jó vagyok, én kedves vagyok, én csak a pozitívat látom mindenben, de egy barátom ott van mellettem akkor is, amikor rossz pillanataim vannak, ott van mellettem, amikor segítségre van szükségem, amikor nem vagyok éppen a topon. És szerintem tényleg ezért fontos elsőként barátnak lenni, mert akkor tudod megismerni igazából az illetőt, hogy milyen. Akkor látod a többi barátja körében, esetleg a családja körében, szolgálat közben, munka közben, és akkor tényleg meg tudod ismerni.
Ja. És ez a kapcsolat, ez a barátság miben segített nektek? Így utána a házasságotokban, vagy a járásotokban?
Hát alapvetően én úgy gondolom, hogy az embernek vannak ismerősei, és vannak barátai. És egy baráttal sokkal több mindent meg tudsz osztani. És én ezt figyeltem nagyon sokszor a kapcsolatunkban, hogy nagyon sokszor tudtunk konfliktusokat, problémákat azért megbeszélni, mert előtte időt szakítottunk arra, hogy barátkozzunk.
Ez nagyon jó. Mikor kezdtetek eljárni?
Én nem is időponthoz kötném, inkább ahhoz, hogy miután megismerkedtünk és elkezdtünk egymással barátkozni, akkor nagyon-nagyon sok időt töltöttünk egymással, és nagyon-nagyon sokat beszélgettünk. És volt egy pillanat, amikor így felismertem magamban azt, hogy egy irányba haladunk. Hasonlóak a céljaink, és hasonló dolgokat akarunk elérni. És amikor ezt így erre idejöttem, akkor kezdtem el igazából először arra gondolni, hogy úgy indítottam nála, hogy én nem fogok csajozni. És ez volt az első pillanat, amikor azt mondtam, hogy lehet, hogy együtt még könnyebben elérnénk a céljainkat, és lehet, hogy együtt még messzebbre tudnánk eljutni. És ez volt az a pillanat időszak.
Értem. És azt mondtátok nekem, hogy kitűztetek célokat magatok elé, amikor elkezdtetek járni. És,
volt egy elég komoly beszélgetésünk, tehát mielőtt eldöntöttük, hogy oké, akkor együtt, hogy mi a közös célunk. Mert mind a ketten egyet értettünk abban, hogy nem játszhatunk így igazából egymással. Tehát hogyha csak az a célunk, hogy egy-két hétig, vagy egy hónapig, egy pár évig vagyunk együtt, akkor igazából annak nincs értelme. Úgyhogy megfogalmaztuk, hogy oké, hogy akkor közös úton tovább, és szeretnénk a házasság felé menni. Mert igazából azt gondolom, hogy igazából egyikünknek sincsen joga azzal, hogy ahhoz, hogy egy másnak az idejével, vagy másnak az érzelmeivel játszon, és hogyha egyikünkben is felmerült volna az, hogy ez egyáltalán nem komoly, csak egy kis időtöltés, vagy szórakozás, akkor nem lett volna értelme.
Igen, ez nagyon jó. Hát, és most látjuk, hogy összeházasodtatok, ez nagyszerű. Rendben. Meséltek egy kicsit még a járásról. Tehát, hogy volt esetleg valami, amit megfogalmaztatok még a kapcsolatotokban, a járásban.
Igazán.
Igen, nagyon sokszor ugye az van, hogy az emberek ilyenkor, nem tudom, a járás szóval kapcsolatban olyan fura, mert ugye kimondjuk, hogy na akkor mostantól járunk, és akkor hirtelen, mintha megváltozna minden. Zoltán szokott erről beszélni mindig az ifiben, hogy ez tök fura, hogy így kimondjuk, hogy járunk, és akkor mintha minden megváltozna, és mindent odaadunk annak az embernek, értitek, tehát ilyen testi dolgok, minden, és hogy én úgy látom, hogy egyik kapcsolat sem erről szól, a járás nem erről szól, hanem ez inkább egy fejlődő dolog. Egészen fejlődik a házasságig. És szóval, hogy értetek, miről beszélek, szóval, hogy nem olyan furcsa, hogy azonnal hirtelen most mindent adok annak az embernek, hanem ez is egy fejlődő dolog. Hogy volt-e valami, amit megpusztatok, például határok voltak-e a járásotokban, a kapcsolatotokban.
Igazából, amikor mi először ugye eldöntöttük, hogy együtt vagyunk, akkor az a legfontosabb az volt utána, hogy Pásztor Dani székkel mi leültünk beszélni, hogy egyrészt ne úgy tudják meg, hogy együtt vagyunk, vagy látnak az utcán, vagy valaki elmeséli neki. Másrészt meg azért, mert fontos volt, hogy ők mit gondolnak egyáltalán erről, ugye ismerik Lacit már évek óta, engem is ismertek, akkor egy jó fél éve, és hogy ők mit látnak, mert hogyha ők azt mondták volna, hogy szerintük rossz hatással vagyunk egymás, akkor azt mondtuk volna, hogy akkor nem lesz közös jövő, illetve megkértük őket, hogy azonnal szóljanak, hogyha azt látják, hogy akár a szolgálatunknak a rovására, akár a barátságunknak a rovására megy ez az egész. Mert nem szerettük volna tényleg, hogy emiatt a többi kapcsolatunk tönkre menjen.
Milyen tanácsokat tudnátok adni az itt lévő embereknek, fiataloknak, akik elkezdenek járni, vagy járnak, kapcsolatban vannak, hogy mire figyeljenek, mik azok a tanácsok, amiket
Egyik nyáron az ifjén beszélgettünk a fiatalokkal a párkapcsolatokon, és akkor én a párkapcsolatokat a sebváltóhoz hasonlítottam. És először mindenki hülyének nézett, hogy hát de kettőnek kell is semmi köze nincs egymáshoz. És hányan vagytok itt olyanok, akiknek van jogsíjuk, és szeretnek vezetni? Valaki? Az az igazság, hogy abszolút semmit nem látok, úgyhogy valami hangjelzést adjatok, légy szíves már.
Egy.
Hát,
sokan.
Oké. Szóval a sebváltóhoz hasonlítottam a párkapcsolatokat, és akik rendszeresen vezettek, egy idő után ilyen magától értetődőnek jön az, hogy hogyan váltunk az autóval sebességet. Hogyan kapcsoljuk a különböző sebességfokozatokat. De amikor az ember vezetni tanul, akkor elkövet több különböző hibát. Az egyik az, hogy túl korán vált. Ugye?
Igen.
talán esetleg.
Biztos volt már ilyen veletek.
Igen. És mit csinál ilyenkor az autó? Ki tudja megmondani? Szaggat. Megugrik. És ilyenkor mit lehet csinálni? Hogy tudod helyrehozni a hibát? Vagy visszakapcsolsz, vagy pedig hagyod, hogy felpörögjön a motor, ugye? És mi kell ahhoz, hogy így felpörögjön a motor? Gáz, egy csomó üzemanyag és egy csomó idő, ugye? Ez az egyik. A másik az, amikor túl sokáig pörgetsz egy motort, és túl későn váltasz, és ez lett volna a kérdés, hogy mit csinálni akkor a motor? Nem, amikor túl sokáig pörgeted. Felpörög, és? Én sem tudom, hogy csinál.
Szétmegy.
Felpörög, és egy idő után szétmegy. És hogy lehet megoldani ezt a problémát? Amikor túl pörgettél egy motort, akkor mit csinálsz? Széllyel keszedni, igen. Kihagysz egy fokozatot, és a következőbe kapcsolsz, ugye? És akkor ezzel azt fogod elérni, hogy a motor ilyen optimális fordulatszámon fog pörögni. És tudjátok, én úgy gondolom, hogy a párkapcsolatok is ilyenek. Tehát többfajta hibát elkövethetünk. Sebeltanál beszélgettünk arról, életet kiadőszakoltam belőletek, hogy mit csinál az autó, hogyha túl gyors, nem, hogyha túl korán váltasz, hogy akkor így elkezd szaggatni, és így erőködik. És én hiszem azt, hogy a párkapcsolatok is ilyenek, hogyha... Tehát Isten, amikor megteremtette a férfit meg a nőt, meg így a párkapcsolatot, akkor én hiszem azt, hogy minden egyes szintre. Géza is mondta, hogy ez egy ilyen folyamatosan épülő, fejlődő dolog, hogy minden egyes szintre Isten tervezett dolgokat. És amikor így túl korán váltunk párkapcsolatokba, túl hamar belemegyünk olyan dolgokba, amikben nem kéne, akkor nagyon sokszor előfordul az, hogy így olyan helyzetbe kerülünk, amit még nem tudunk kezelni. És vagy elkezd szaggatni a motor, párkapcsolatnál így előjönnek olyan konfliktusok, amit nem tudsz kezelni, és nem azért, mert hülye vagy, nem azért, mert lúzer vagy, és mondhatnék még ilyeneket, nem azért, mert nem tudnád megoldani, hanem egyszerűen azért, mert túl korán jött a probléma, és ezért nem tudod kezelni. A másik variáció, amit mondtam, hogy mi van akkor, amikor túl pörgeted a motort. Hogy megold a problémát, kihagysz sebességeket, és följebb kapcsolsz. És én hiszem azt, hogy nagyon sokszor vannak olyan kapcsolatok, ahol megülnek a kapcsolatok színeken. És nem tudom miért, de nem fejlődnek tovább a kapcsolatok. És ilyenkor van az, hogy ilyen különböző szinteket átugorunk azért, hogy utolérjük magunkat. Értitek, hogy mit akarok mondani? Igen, nem, talán. De én hiszem azt, hogy van egy olyan fajta sebváltó, ami egy baromi jó dolog, és ezt úgy hívják, hogy automata váltó. És ki tudja, hogy az automata váltó miről szól? Aha. És mikor? Amikor elér a megfelelő fordulatszámot, akkor följebb kapcsol. Ugye? Igen. Nem. Talán. És tudjátok, én hiszem azt, hogy a párkapcsolatunkban is ilyen az, amikor Istent követjük. Tehát ez egy hülye hasonlat lesz, de a párkapcsolatunkban szerintem Isten az automatosabb váltó. Tehát nagyon érzékenynek kell arra lennünk, hogy mikor milyen sebességbe váltunk, és szerintem baromira kell figyelni arra, hogy ezt így ne kapkodjuk el, és ehhez viszont Isten fog bölcsességet adni.
Ez nagyon jó. Beszéltetek arról, hogy ne kapkodjunk el semmit, nem kell sietni sehová. Nagyon sokszor én is ezt látom, hogy valóban előbb kapcsolunk sebességekbe, párkapcsolatban, és hamar belemegyünk ilyen testi dolgokba, és gyakorlatilag nagyon érdekes, nagyon sokszor látok párokat például tegnap előtt voltam a Tesco-ba, és láttam két embert, egy lányt, egy srácot, és együtt voltak, és láttam, hogy egyszerűen nem barátok, nem volt közös témák, meg se szólaltak, de a srácot nyalta falt a lányt. És Értitek, szóval, hogy nagyon sokszor belemegyünk ilyen testi dolgokba, ami lehet, hogy később rendben lenne, de igazából egy hamis közelség alakul ki az emberben, ami megtéveszti őt, azt hiszi, hogy az az ember közel van hozzá, és valóban van egy nagyon erős kapcsolata vele, de igazából ez csak egy hamis közelség, mert valójában nem dolgoztak a kapcsolatukon, nem barátok, nem ismerik egymást. És valóban szerintem valahogy erről akartál beszélni, Laci, hogy fontos, hogy egyensúlyban tartsuk a dolgokat, és ne menjünk bele túl korán dolgokba.
Megkérdezted meg azt, hogy mi az, amit tudunk tanácsolni. Nekünk nagyon sokat segített az, hogy volt egy pár olyan ember, akit megkértünk, hogy szóljanak, hogyha olyat látnak, ami nem helyes. Illetve csak az ő véleményüket fogadtuk el, mert ugye tényleg nagyon fontos arra figyelni, hogy ki az, aki beleszólhat a kapcsolatunkba, mert nagyon sokan az úgy érzik, hogy joguk van ahhoz, hogy minket kritizáljanak, leszóljanak, esetleg saját jó szándékúból tanácsokat adjanak, de ezek nem mindig a megfelelő emberek. Tehát akár azért, mert nem ismernek olyan jól minket, akár azért, mert teljesen máshogy gondolkoznak, mint mi. És azért kértünk meg mi egy-két olyan embert, akik elég közel állnak hozzánk, hogy még mind a mai napig, hogyha olyat látnak esetleg, ami szerintük nem helyes, akkor igenis vegyék fel a telefont, hogy jöjjenek oda és szóljanak.
Miért fontos ez szerintetek?
Azért, mert ők előbb voltak a barátaink igazából, mint hogy mi elkezdtünk járni. És ők jobban ismernek. Tehát ismertek akkor minket, amikor még mi egymást annyira nem. És ők tudják azt, hogy milyenek vagyunk külön, milyenek vagyunk a szolgálatban, a munkában, a barátainkkal, az emberekkel is, és ők látják ehhez képest a változást. Tehát, hogy amióta együtt vagyunk, hogy mi változtunk el, akár jó, akár rossz irányba, vagy nem.
Igen. Ahogy mondott, tehát, hogy mennyire fontos az, hogy a kapcsolatainkat, a párkapcsolatunkat is megéljük a barátaink előtt. Illetve én azt gondolom erről a dologról, hogy amikor az ember szerelmes, akkor nagyon sok vakfoltja van. És tehát így nem hiába mondják, hogy szerelem vakká tesz. Nem látsz dolgokat, amik ott vannak igazából. És mikor kilépsz ebből a rózsaszín felhőből, utána látod meg gyakorlatilag, hogy az a dolog ott volt, csak te nem láttad. És szerintem ezért is nagyon fontos, hogy körülvegyük magunkat emberekkel, akik reálisan látják, objektíven látják a dolgokat, hogy mi igaz, mi nem, mi van ott, mi nincs ott, és valóban szerintem is nagyon fontos, hogy körbevegyük magunkat barátokkal, akik figyelnek minket, és ezért is nagyon fontos, hogy ne zárjuk ki a kapcsolatainkból a barátainkat, mert ugye ez a másik hiba, amit el szoktak követni legtöbben, hogy összejönnek valakivel, és utána hirtelen megszűnnek a barátaik és a barátságaik. Ez egy nagyon tipikus hiba, amit sokan elkövetnek. Éjjel-nappal ezzel az egy emberrel vannak, elhanyagolják a barátságaikat, a barátaikat. Szóval is az mondom, ez nagyon fontos.
Ami szerintem még fontos az, hogy nem szabad más kapcsolatokat másolni. Amikor mi összejöttünk, akkor volt körünkben egy-két hegyes pár, és beleesettünk volna abban a hibában, hogy ahogy ők haladtak, úgy mi is haladtunk, és meg is kaptuk ezt, én megkaptam az egyik párnak az egyik tagjától, hogy hát ők másfél év után összeházasodnak, majd akkor mi is házasodjunk össze másfél év után. És mondtam neki, hogy szerintem ez nem fog menni, mert náluk ez a másfél év bejött, többé-kevésbé, de mi nem ismertük olyan régóta egymást, tehát ők évtizedekig barátok voltak, mielőtt összejöttek, mi csak 2 évig, nekünk hosszabb idő kellett ahhoz, hogy felfejlődjön odaig a kapcsolatunk, hogy eljegyezzük egymást. És igen, a környezetünkben is voltak, akik mondták, hogy miért nem házasodunk még össze, hogy miért nem jegyezzük el egymást, de szerintem az a fontos, hogy tényleg a saját kapcsolatunknak az ütemére tudjunk figyelni.
Igen, mindenkinek megvan a saját tempója, minden kapcsolatnak van egy külön tempója. Igen.
A másik szerintem, ami nagyon fontos, hogy határokat szabni a kapcsolatnak. Tehát mi az elején leültünk, és kvázi csináltunk egy listát, hogy mik a céljaink, mik azok, amiket el akarunk érni, mik azok, amiket szeretnénk látni, hogy fejlődjön a kapcsolatunkban, és mik azok, amik nem férnek be. És csináltunk egy ilyen listát, és ez nagyon-nagyon sokszor megmentett minket nagyon-nagyon kellemetlen helyzetekben. Amikor azt mondtuk, hogy itt elvéreznénk, és ebben az volt a jó, hogy amikor amikor leültünk, leírtuk, akkor tiszta fejjel végig gondoltuk, hogy mi az, amit el akarunk érni, mi az, amit látni akarunk a kapcsolatunkban, és mi az, amit nem. És jött egy-egy olyan helyzet, amikor ott voltunk, hogy a saját határainkon túllépnénk, akkor mindig volt hova visszanyúlni, hogy de mi megbeszéltük, hogy nem. És nagyon sokszor ezt tartott minket össze.
Ez nagyon jó, ez nagyon jó. Ha akartok, mondtok pár példát, hogy mik voltak, csak
volt,
amit szeretnétek megosztani.
Ez egyik volt például az, hogy amit nehéz oldatni, de hogy este 10 után mi nem beszéltünk és nem találkoztunk, mert az nekem elég kritikus időszak. Tehát akkor már én sem vagyok 100%-os, elég ingerlékeny vagyok, meg hiszt is, meg minden. És tudtam azt, hogy ha mi ebben a kritikus időszakban találkozunk, este 10 után, akkor sokkal könnyebben megsértődöm, sokkal könnyebben állok leveszekedni, és esetleg olyan dolgokat is a fejéhez vágok, ami nem jogos, csak éppen én már fáradt vagyok, és nem tudok úgy 100%-ig rá koncentrálni.
Értem.
Én nem mesélek.
Jó. Oké.
Ami még szerintem ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ne saját is ki a másikra. Nagyon-nagyon sokszor láttok ezt, amiről beszélgettünk, hogy így összejövök valakivel, és eltűnnek körülöttem a bal. Eltűnnek.
Körülöttem.
Ez úgy hülye hangzik. Az is. Szóval megszűnnek a barátok, akik előtte körbevettek, és kimásztam. És nagyon-nagyon sokszor találkoztam olyannal, aki szakította párjával, és utána körbenézett, és nem látott maga körül senkit. És utána kvázi a szőnyeg alatt húzott vissza, hogy hát srácok, bocs, hülye voltam, nem így kellett volna. És egy csomó olyan időt el tud rabolni így a saját életéből azzal, hogy megint arra kell időt fordítani, hogy így visszanyerje a barátait, ami szerintem több fölösleges. A másik, ez az elszámoltathatóság, hogy ha nekem vannak olyan ismerősem, akit előtte ismertek, akkor, illetve barátaim, akkor nekik joguk van megmondani azt, hogy igen, változtam, és hogyha igen, akkor merre.
Meg igazából szerintem ez azért is fontos, hogy ne szűnjenek meg a barátok, mert ugye, amíg csak barátok voltunk, addig is mindkettőnknek meg voltak a külön barátai, a hobbija, amit szeretett, vagy esetleg amivel szívesen foglalkozott, és attól, hogy mi összejöttünk, ezek nem szűntek meg. Ugyanúgy ott voltak ezek a barátok, ugyanúgy ott voltak ezek a hobbik, és nagyon fontos volt az, hogy mindkettőnknek meglegyen a szabad ideje arra, hogy ezekkel az emberekkel külön találkozunk, hogy ezeknek a hobbiknak hódoljunk, hogy ugyanazt csináljuk, amit szerettünk előtte is, mert hogyha ez nem így lett volna, akkor valamelyikünk előbb-utóbb azt érezte volna, hogy megfullad ebben a kapcsolatban, és hogy akkor lépett volna kifele.
Igen, ez nagyon jó, hogy erről beszélünk. Igazából valóban, amikor két ember összejön, akkor nagyon sokszor az van, hogy így kisajátítják egymást, és azt gondolják, hogy egymás tulajdonai, és hogy ez a lány az én tulajdonom, és nem engedünk nekik szabad teret. Ugyanúgy egy lány mondjuk a férfinek, a fiúnak nem enged szabad teret, és egyszer Zsani mondta ezt, idézek. Szóval, hogy mindig adnunk kell egy kaput a másik embernek, hogy kibejárkáljon, amíg nincsen egy gyűrű az ujján. Szóval, hogy ez annyira bölcs volt ez a mondat, amikor ezt meghallottam, hogy valóban mennyire fontos az, hogy a másik embernek adjunk egy... szóval, hogy ne láncoljuk magukhoz. Mert nagyon sokszor ezt gondoljuk, hogy magunkhoz láncoljuk az embereket, és nem engedünk nekik szabadságot. De tényleg mindig kell adnunk egy lehetőséget ennek a dolognak. Ja, ez jó. Oké. Nyilván, és akkor most eljutottunk a jegyességhez, ha már a gyűrűről beszélünk. Miről szól, mit jelent számotokra? Mit jelentett számotokra a jegyesség?
Hát amikor mi egyeztük egymást, hogy akkor konkrétan ugye megbeszéltük, hogy oké, akkor most megkövetkező lépés a házasság lesz, és ezzel szerintem azzal, hogy elegyeztük egymást, még konkrétabbá tettük azt, hogy közös jövőt tervezünk, mert addig, amíg csak járunk, addig tehát nagyobb az esély annak, hogyha valaki meggondolja magát, akkor lép. De azzal, hogy elegyeztük egymást, ez egymás felé, meg a családunk felé, körülöttünk lévők felé már kifejeztük azt, hogy igen, akkor mi ezt nem csak két évre, három évre gondoljuk, hanem ezt ezt hosszabb távra és életünk végéig.
Ez nagyon jó. Van egy kérdés igazából így a határokkal kapcsolatban, amit feltettek a gyülekezetben. Ha akartok, válaszoljatok rá. Hogyan tudtátok a jegyesség alatt megállni a szexet, és egyáltalán mi Isten üzenete a fiataloknak ebben a témában? Mi a ti meglátásotok? Legyezzétek magatokat. Tudom, hogy most egy kicsit ilyen forró téma jön, de egy fontos téma, azt gondolom, és ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Mit gondoltok erről?
Igen. A kérdés első fele, hogy hogyan tudtok megállni, baromi nehezen. És itt a baromi az nagyon-nagyon-nagyon sokszor alá van húzva. A baromi nehezen. Viszont ami segített, az az, hogy... Szóval, amikor megszületünk, onnantól kezdve tekintély alatt vagyunk. És akár elhisszük, akár nem, ez így van. Van főnökünk, vannak szüleink, vannak rendőrök, vannak olyanok, akik irányítják az országot, ha beismerjük, ha nem, tekintély alatt vagyunk. És amikor mi eljegyeztük egymást, ezt akkor is tekintély alatt volt. Viszont egészen addig, amíg én nem vettem el, addig nem az én tekintélyem alatt. És ez nekem azt mondta, hogy ha nem az én tekintélyem alatt van, akkor más tekintélyem alatt van. Hogyha nem az én feleségem, akkor másnak a feleségem. És ez egy olyan szintű határt, falat húzott fel elém, hogy a jegyességünk alatt én ezt a falat nem tudtam lerombolni. És egészen addig, amíg nem az én tekintélyem alatt volt, ezt mondtam az előbb, addig más tekintély alatt volt. És ez az apukája. És onnantól kezdve, hogy nekem nem csak a barátaim felé van elszámolhatatosságom, hanem az apukája felé is, ez egy akkora... Nem akarom soknak hívni, mert nem sok, de egy ilyen felismerés volt, hogy minket ez mentett meg. Hogy amíg nem az én feleségem, addig másnak a felesége. Amíg nem az én tekintélyem alatt van, addig más tekintélye alatt van. És ez hogy jött ki? Amikor megkértem a kezét, akkor nem csak oda mentem hozzá, és így belenéztem szép szemeibe, és megkérdeztem, hogy na? Hanem előtte én oda mentem az apukájához, leültünk, belenéztem a szép szemeibe, és megkérdeztem magam, na? Jó, ez nem egészen így nézett, egy kicsit hosszabb beszélgetés volt és mélyebb, de akarom, hogy érezzétek azt, hogy egészen addig, amíg nem az enyém, addig másé. És én tudom magamról azt, hogy ha valaki az én feleségemmel úgy viselkedik, ahogy nem kéne, én tudom, hogy mennyi mindent tudnék vele csinálni, és nem biztos, hogy szép dolog lenne. És az Oli is jönne vele. És innentől kezdve ez a tudat, hogy amíg nem az enyém, addig másé, ez az, ami megtartó.
Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Nagyon sokan én azt látom, amúgy, hogyha már a szexnél tartunk, ennél a témánál, hogy a világ olcsóbbá tette ezt a szót, illetve ezt a dolgot. És nagyon sokszor azt látom, hogy emberek csak úgy belemennek, és játéknak fogják fel ezt az egészet. És ma, hogyha megnézzük a világot, akkor gyakorlatilag erről szól az egész, hogy már a második, harmadik randi után már az emberek lefekszenek, és innentől kezdődik valami náluk. Tehát teljesen fordítva működik, és nagyon sokan kérdezik, hogy de hát most akkor én például hogyan gondolkozok erről, vagy a gyülekezetnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Szóval ezzel kapcsolatban mit tudok mondani?
Hoztam nektek egy kis szemléltető eszközt, ezt gyerekkoromban velem eljátszották, és nekem kicsit sokkoló volt, úgyhogy szeretném nektek is bemutatni. Van itt nálam egy csoki, megkértem néhány fiú, gyertek előre, légy szíves. Csak annyi, hogy üssetek rá erre a csokira. Ez a lényeg.
Sorry.
Okay, most itt van nálam ez a csoki, külsőre még viszonylag normálisan néz ki, de itt van mellette egy másik. Nem bontom ki ezt, amire rájutottak, mert szerintem 100 000 darabra hullana szét, de igazából minden olyan kapcsolat. Kibontsam? Én úgy gondolom, hogy minden olyan kapcsolat, amiben csalódás ér minket, és az tényleg a legrosszabb eset, hogyha még szex is közrejátszik a kapcsolatban, az egy sebet állt bennünk, és az olyan, mint amikor a fiúk ráütöttek erre a csokira, hogy kívülről utána normálisnak néz ki, tehát körülbelül oda tehetném még a pontra, és lehet, hogy lenne az, aki elvinné, de hogyha kibontod, akkor utána már igazából látod, hogy szana szét van törve. És ugyanígy van a mi szívünkkel is szerintem, hogy tényleg minden olyan kapcsolat, ami így ér véget, úgyhogy elég erős kötődés volt, az így széttöri a mi szívünket. És csak azt a kérdést tették fel nekem, amit így nektek is szeretnék feltenni, hogy szeretnéd odaadni magadat a későbbi férjednek vagy a feleségednek, úgy, hogyha kibontja, akkor így szétessél 8 darabra, vagy pedig úgy, hogy teljesen egészséges vagy belülről, és még senki nem volt, aki széttört téged.
Ez nagyon jó. Nem tudom, elkezdtetek-e gondolkozni például azon is, hogy Isten szemében mikor kezdődik el egy házasság, mi az a pillanat, amikor elkezdődik a házasság. Mert ugye a Biblia nem ír az esküvőről, nem ír arról, hogy egyáltalán meg sem említi az esküvőt. Mégis Isten szemében mikor lesz az a pont és az a pillanat, amikor két ember házastárs lesz. És én azt gondolom, hogy ez a pillanat az, mikor együtt vannak először, és szexuális kapcsolatba kerülnek először. Ezt írja a Biblia, hogy az egyik igében, hogyha megtalálom, nincsen itt mindegy, az egyik igében az van, hogy lesznek ketten egy testé, tehát két testből egy lesz. És ez az a pillanat, amikor Isten előtt megköttetett ez a házasság. És csak ez azért mondom, mert gyülekezetek nagyon sokszor nagyon elítélőek ezzel a témával kapcsolatban, hogy nem szabad, ezt nem szabad, azt nem szabad, amaszt nem szabad, tartsd tisztán magadat, stb. Ezek mind ott vannak a levegőbe, és mikor bemegy a gyülekezetbe egy ember, akkor ezt nem szabad, azt nem szabad. Csak az a probléma, azt szerintem, hogy nem magyarázza el a gyülekezet és az egyház, hogy miért. Miért fontos? Csak azt mondják, hogy nem, de hogy miért? Hogy Isten igazából azért találta ki ezt az egészet, hogy minket védelmezzen meg, hogy a mi szívünket tartsa egybe, gyakorlatilag a mi életünket tartsa egybe. És hogyha egy kicsit arról így kezdenénk bemutatni a szexet is, a fiataloknak így tanítani a szexről, hogy ez nem egy játék, hanem ez egy felelősség gyakorlatilag, mert amikor lefekszel az emberrel, akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy én össze akarom kötni az életemet ezzel az emberrel, és házasságra lépek ezzel az emberrel. Hogyha ezt így végig gondolnánk előtte, akkor így, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy lehet, hogy mégsem olyan jó ötlet. Lehet, hogy mégsem kéne. Értek? Szóval, hogyha elkezdenénk Isten szemszögéből nézni a dolgokat, és azt látni, hogy valóban a szex az a házasság kezdete, az a pillanat, amikor két ember egyé lesz. És nem csak egy játék, nem csak egy plusz dolog, hanem tényleg egy nagyon intim, egy nagyon bensőséges dolog, akkor, és tényleg egy felelősségként fogjuk fel, akkor azt gondolom, hogy egészen máshogy gondolkoznánk erről a témáról, illetve nagyon sok ember meggondolná, mielőtt belemegy ilyen dolgokba. Okay, kicsit hagyjuk ezt a témát szerintem. Volt egy olyan kérdés, amit többen feltettek, hogy hogyan kezeltétek a konfliktusokat. kapcsolatodokban egyáltalán volt-e konfliktus, vagy van-e konfliktus? Volt-e mélypont, hogyan kezeltétek ezeket, és mi tartott együtt benneteket ennek ellenére is?
Hát igazából ma reggel mi éppen azon vesztünk össze, hogy mi miért nem veszünk szűk folyamatosan.
Nem, tapsoljuk szerintem meg őket.
Nem, szerintem ez a konfliktus kezelés, ez alapvetően a kommunikáció múlik. Tehát, hogyha én meg akarok oldani egy problémát, és ezt meg akarok oldani egy problémát, akkor ez a probléma meg lesz oldva. Viszont, hogyha ezt meg akar oldani egy problémát, én nem akarom megoldani a problémát, akkor az már nem biztos. Tök egyszerű példa. Mi van akkor, hogyha felkerünk reggel, és munkába menet előtt nincs letakarva az ágy?
Hú, nekem sosem szokott letakarni.
Én harapok rá. Valami elképesztő módon engem irritál. Két lehetőség van. Vagy letakarom. Nem, akkor három lehetőség van. Vagy ezt letakarja, vagy úgy marad, de akkor visszamegyek és letakarom. De amit ki akarok hozni az egészből, hogy egy-egy ilyen konfliktus helyzetben veszekedhetnénk azon, hogy miért is letakarva az ágy, veszekedhetnénk azon, hogy kitakarja el az ágyat, viszont ha én felkelek és nekem rossz napom van, és én azt látom, hogy nincs letakarva az ágy, és neki állok ezen veszekedni, hogy miért nincs letakarva az ágy, akkor igazából a probléma nem azon van, hogy le van takarva az ágy, vagy nincs le van takarva az ágy. Tehát...
Majd bármi.
Ebből nem mászok ki. Szóval az a lényeg, hogy nem mindig az a probléma, hogy le van-e takarva az ágy, vagy nincs... Igen, hogy nincs le takarva az ágy, hanem lehet, hogy a problémának sokkal mélyebb gyökere van. Tehát lehet, hogy én felkeltem reggel, és mit tudom én... fáj a fejem, vagy rosszul aludtam, vagy elfeküdtem a nyakam, vagy bármi más, és kivetítem a problémámat arra, hogy nincs letakarva az ágy. És
egy mélyebb dolog igazából, mélyebb problémának a probléma az igazi gyökere.
Tehát, hogy nem azzal lesz megoldva az én fejfájásom, vagy nyakfájásom, hogy letakarjuk az ágyat, vagy nem. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy mindig a problémának a gyökerét kezeljük, és akkor utána ezek a felszíni dolgok, amik jönnek, ezek így maguktól megoldódnak. De az első szerintem, ami a legfontosabb, hogy kommunikáljuk le azt, hogy mi a probléma.
Meg szerintem itt jön be az, hogy mennyire fontos az, hogy barátok voltunk előtte, meg vagyunk, mert ismerjük egymást. És nagyon sokszor olyanon is kiborulhat egy habili, hogy nem kommunikáljuk azt, hogy mit szeretnénk. Például imádja a tejet, az én szervezetem nem bírja a tejet, ezért nekem meg se fordulna a fejem, hogy legyen otthon tej, de ő meg minden este tejet akar inni. De ő ezt mondjuk nem közli velem, és hazajövök a boltból...
De már tudja.
Most már tudom, igen. Hazajövök a boltból, mert nem hoztam tejet, mert nekem ugye nem fordul meg a fejembe, én nem iszom, és neki áll velem veszekedni azért, mert nincs tej, holott előtte nem mondta azt, hogy ő azt szeretné, hogy minden egyes alkalom, amikor én megyek a boltba, akkor vegyek 2 liter tejet. De szerintem itt fontos az, hogy amikor még csak barátok vagyunk, ugye ismerjük meg tényleg annyira egymást, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami fontos, mi az, amit elvárunk a másiktól, és mi az, amit szeretnénk, hogy megcsináljon.
Itt beszéltünk ugye az elvárásokról, meg nagyon sokszor ilyen irreális elvárások vannak a másik embertől, amit magunkban felállítunk, de nem kommunikáljuk kifelé nagyon sokszor. Tehát magunkban van egy elvárás, de igen, valóban ezek a kommunikációs, a legtöbb problémák azok a gyökerekről, mert kommunikációs probléma, én úgy látom. És ugye nagyon sokszor a másik emberértünk megtesz egy kedves gesztust, és nagyon sokszor ezt újból és újból elvárjuk tőle, ahelyett, hogy értékelnénk azt az egyet. Ez is nagyon nagy probléma szokott lenni szerintem, hogy megszokjuk azt, hogy ez a másik ember mindig újból és újból azt megteszi értünk, és már nem értékeljük a végén, hanem elvárjuk tőle, hogy újból megtegye. Azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos. Igazából zárásképpen tényleg csak Azt gondolom, hogy csak itt a végén, ha már itt vagyunk, fontos, hogy beszéljünk arról, hogy nagyon sokszor az emberek, főleg párkapcsolatokban elvárásokat helyezünk a másik elé, amik nem jók, nem jó elvárások. Mert elvárjuk, hogy a másik gondoskodjon az én örömömről, a másik gondoskodjon az én boldogságomról, a másik gondoskodjon, hogy én vidám legyek minden pillanatban, de nagyon sokszor erre nem képes a másik ember. Megteszünk egymásért kedves gesztusokat, de nem vagyunk képesek egymást hordozni. És szerintem ez a legnagyobb hiba, amit legtöbbször szerintem mindenki elkövetett már, hogy a másiktól várja el a saját boldogságát. Mi erre a megoldás, szerintetek?
Szerintem ahhoz, hogy ilyen szempontból valakivel egy egészséges párkapcsolatod legyen, nagyon fontos az, hogy te magaddal elégedett legyél. És te magaddal legyél egy olyan viszonyban, hogy ne függjön a boldogságod másoktól. És nagyon fontos az, hogy te magad, mint szuverén egyén legyél teljes. Ez jó, egyén legyen. Jó? Szóval ez nagyon, szerintem igen, hogy így ne függjön mástól az, hogy te mennyire vagy boldog, és meg kell tanulnunk egyen-egyenként értékelni azt, hogy mi van az életünkben, saját magunknak, anélkül boldognak lenni, hogy más kelljen ehhez.
És nagyon fontos az, hogy ne azért legyen valaki mellettünk, mert hogy mindenki elsúlykolja belénk. Ugye elég sokszor kaptam meg én is régebben, hogy itt vagyok X évesen, és miért nincs barátom? Mert hogy az unokatesomnak van, a keresztanyámnak van, az XY-nak van barátja, nekem meg nincs, és mi lesz velem, te jó Isten? És én mondtam, hogy én azért nem akarok belemenni egy párkapcsolatba, mert a nagyszüleim, a szüleim, a barátaim ezt várják el tőlem. Tehát nagyon fontos, hogy addig ne ugorjunk benne egy párkapcsolatba, amíg nem érezzük azt, hogy mi vagyunk rá készen. Mert addig semmi jó nem fog kisülni belőle, mert addig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy azt fogjuk elvárni, hogy a másik tegyen minket boldoggá, és nem tudjuk saját magunkat adni.
Igen, nagyon sokszor ugye ez az adok-kapok módszer megy emberek között, hogy te megfőzöd a vacsorát, akkor én kitakarítom a házat. És te adsz, akkor én is adok. És így mérlegre tesszük egymást, meg a kapcsolatainkat, és ez annyira borzalmas, annyira szörnyű, hogy tényleg nagyon sokan így élik az életüket is, így élik a párkapcsolataikat is, de meg kell kérdeznünk, hogy ez milyen szeretet valójában, hogy ez tényleg egy önzetlen szeretet két ember felé, vagy ez egy önző szeretet. És tényleg nagyon jó, amit mondtál, Laci, hogy fontos, hogy önmagunkban egészségesek legyünk. És fontos, hogy Istenre építsük rá az életünket. Mert igazából mi nem tudjuk a másikat hordozni, de Isten szeretetével tudjuk őt szeretni. És Isten kell, hogy legyen az, akiből táplálkozik ez a kapcsolat. Az ő szeretetéből kell, hogy táplálkozzon, ebből az agapé szeretetből. És ugye erről beszéltünk egy hónappal ezelőtt itt a moziban, hogy mennyire fontos ez az agapé szeretet. Mit jelent a szeretet? Mit jelent milyen kivetülései vannak a szeretetnek, hogyan tudom ezt megmutatni másoknak, milyen az a szeretet, amivel Isten szeret minket, milyen az a szeretet, amivel feltétel nélkül szeret minket. Mert azt gondolom, hogy emberi szeretettel nem vagyunk képesek, vagy legalábbis nagyon nehéz egy emberi szeretettel egy hosszú távú párkapcsolatot tehát létrehozni és belemenni, felépíteni egy ilyen párkapcsolatot. Emberi szeretet az összetörő folyamatosan. Fontos, hogy legyen bennünk egy olyan szeretet, ami Istentől jön, ami megbocsátó, amelyik hajlandó dolgokat megtenni, ami önzetlen, feltétel nélküli. Szeretném, hogyha megnéznénk egy videót. Van egy film, a Fireproof, magyarul Szerelem Próba című filmből, egy nagyon-nagyon jó rész, és nagyon-nagyon tanulságos, úgyhogy ezt most nézzük meg.
Milyen értelemben? Mikor rájöttem, ki vagyok, és hogy ő ki, kiderült, hogy szükségem van rá, a megbocsájtására és az üdvözítésére. Na látod, ezt nem értem. Minek nekem az üdvözítése? Különben mi lesz? A pokorra jutok? Miért? Csak mert elvál. Nem. Mert megszegjed a parancsolatát. Melyiket? Mondjuk azt, hogy ne ölj. Én életeket mentek, jó ember vagyok.
Mondod te. Csak Isten nem a te mércéd szerint ítél meg, hanem a sajátja szerint.
És az mi?
Hát, igazság.
Jó.
Szeretet.
Becsületes vagyok.
Hűség.
Teszek másokért, bennem mindez megvan.
Időnként. De szeretted Istent, aki életet adott neked. Nála olyan magasan van a mérce, hogy számára a gyűlölet az gyilkosság, a testi vágy, házasságtörés.
Aj, apa, és az a sok jó, amit teszek?
Fiam, értsd meg az, hogy tűzoltó vagy, még nem elég neki. Megszegted a parancsolatait, amiért egyszer felelni fogsz még. Kelem, ha megkérdezném, miért haragszol úgy Catherine-re, mit mondanál?
Mert makacs. Minden szörnyen megnehezít nekem. És iszonyú hálátlan. Folyamatosan csak pampog valamiért.
Megköszönt bármit is az elmúlt 20 napban?
Nem! Ne itt, hogy miután lemostam a kocsit, olajat cseréltem, elmosogattam és kitakarítottam, akár egy icipici hálát is mutatott, eszében sincs. Arra megyek haza, hogy én vagyok az első számú közellenség. Hivatlan vendégként kezel a saját házamban. Ettől vagyok ki a legjobban egyébként. Én az elmúlt 3 hétben hason csúsztam a kedvéért. Megpróbáltam bizonyítani, hogy nekem még fontos a kapcsolatunk. Kapott virágot, amit a szemétbe dobott. Lenyeltem a sértéseit, a gúnyolódását, de tegnap betelt a pohár. Főztem neki vacsorát, minden lehető módon próbáltam tudtára adni, hogy fontos nekem, hogy nagyra becsülöm. Erre ő a képembe köp. Nem érdemli ezt meg, én nem csinálom tovább. Hadd mutassam ki a szeretetemet újra, és újra, és újra. Olyannak, aki folyton elutasít.
Ez jó kérdés.
Apa, itt nem erről van szó.
Tényleg?
Egyáltalán nem erről van szó.
Azt kérdezed, hogyan lehet mégis szeretni, aki folyton csak elutasít? Erre a válasz nem más, mint hogy sehogy. Mert nem adhatod azt, amit nincs. Én sem tudtam anyádat szeretni, míg meg nem tanultam, mi az igazi szeretet. Nem várok érte cserébe semmit. Úgy döntöttem, hogy szeretem anyádat, akár megérdemli, akár nem. Fiam, Isten téged is szeret, akár megérdemled, akár nem. Még akkor is, ha megtagadod őt. És az arcába köpsz. Azért küldte Jézust, hogy kereszthalált halljon a te bűneidért. Mert szeret téged. Irtóztam a keresztől, amíg erre rá nem jöttem. De végül Jézus megváltoztatta az életem. Azóta szeretem igazán anyádat. Fiam, ezt nem oldhatom meg helyetted. Neked kell dűlőre nyitnod az Úrral. De elmondom az igazat, mert nagyon szeretlek. Nem látod be, hogy gyarló vagy? Hogy mekkora szükséged van a megbocsájtásra?
De...
Megkiadod az életed?
Azt gondolom, hogy képtelenség úgy szeretni valakit, hogy nem ismerjük meg Isten szeretetét irántunk. Képtelenség úgy feltétel nélkül szeretni valakit, hogy nem ismerjük Istennek a feltétel nélkül szeretetét. És tényleg csak azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy erős párkapcsolatot tudunk építeni, és erős kapcsolataink legyenek az életünkben, ennek mindennek az alapja Istennel való kapcsolatunk. Mindennek az alapja az, hogy vele egy erős kapcsolatunk van. És megértjük ezt a szeretetet, amit úgy hívnak, hogy Agapé, amivel Isten szeretett bennünket. És ahogy láttuk itt a filmben is, hogy mi, amikor folyamatosan elutasítjuk Istent, ő ennek ellenére is szeret. Ezért imádkozom, hogy ugyanez a fajta szeretet legyen meg a kapcsolatainkban egymással. Hogy amikor érzed azt, hogy folyamatosan elutasít valaki, lehet, hogy már ilyen ponton van a kapcsolatod azzal az emberrel, a pároddal, vagy lehet, hogy vannak konfliktusok, és lehet, hogy már ilyen ponton vagytok, de megértsd Istennek a feltétel nélküli szeretetét. Hiszem azt, hogy amikor valakit így elkezdesz szeretni, megváltozik az embernek a szíve. Valamikor időkérdése, de megváltozik, mert ez egy olyan dolog, aminek nem lehet ellenállni. Isten szeretetének nem tudsz ellenállni. Isten kegyelmének nem tudsz ellenállni. Egyszerűen képtelenség, ezt nem lehet visszautasítani, akkor igazán megtapasztalod ezt. Erre nem tudsz. Nem tudsz elfutni ezzel. És amikor megtapasztalják rajtad keresztül ezt a fajta szeretetet az emberek, lehet, hogy először elutasítanak, de amikor újból és újból megteszed, újból és újból szereted őket, újból és újból feltétel nélkül, egy idő után a szívük meg fog lágyulni, és össze fog törni, és igent mondanak. Ma este szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ezt a fajta kapcsolatot, ezt Isten elápoljátok. És szeretném megkérni most a Lacit és az Esztit, hogy jöjjenek fel, és imádkozzanak értetek, és imádkozzanak most kimondottan itt a párokért, illetve leendő párokért, minden emberért, hogy jól csináljuk, és hogy egészséges, erős kapcsolatokat, párkapcsolatokat, házasságot tudunk építeni. Oké, szóval Laci, ezt így, hogyha ide tudnátok jönni.
Drága mennyeatyám, én hálás vagyok neked a ti végtelen szeretetedért, és köszönöm neked, Uram, azt, hogy te egyenként formáltál bennünket, Uram. Köszönöm, hogy mindannyiunkat különlegesre teremtettél, Uram, de mindannyiunkba beletetted azt a vágyat, hogy megtaláljuk a társunkat, Uram. Köszönöm neked azt, hogy ez a te ötleted volt, Uram, és köszönöm neked, hogy mindannyiunk életére egy terved van, Uram, hogy te már látod azt, hogy ki lesz ez, aki ott lesz mellettünk végig az úton, és csak imádkozom azért, Uram, hogy amíg eljön ez a pillanat, amíg találkozunk vele addig, addig tudjunk teljes nők és férfiak lenni, Uram, tudjunk rád nézni, Uram, tudjunk benne teljes életet élni, Uram, hogy ne csak folyamatosan azt lessük, Uram, hogy ki lehet a potenciális jelölt, Uram, hanem tudjuk addig is teljességben élni az életünket, Uram, hogy addig is tudjuk a te szeretetedet sugározni a világnak, Uram, hogy tudjunk addig is benned lenni, Uram. Imádkozom azért, hogy te adj minden egyes emberbe, aki még a párját várja, türelmet, Uram, és kitartás, Uram, és bizalmat benned, Uram, hogy ne a saját akarata után menjen, Uram, hanem tudja ezt az egészet letenni eléd, Uram, és benned bízni, és tényleg a te tervedre fókuszálni, Jézus nevében.
És
hálás
vagyok a te
tervedért.
Uram, köszönöm neked azt, hogy mindannyiunk fantasztikus terved van a Laci életére, és Uram, köszönöm neked, Uram, a párunkat, Uram, köszönöm ezt, hogy Uram, hogy mellettük lehetnek is, Isten. Én hálás vagyok azokért a egyedülállókért, és Uram, akik itt vannak, és Isten, én kérlek azért, hogy bocs, Uram, te adj türelmet, Uram, csak tényleg te légy az, aki Uram, elültetted ezt az agapé szeretetet, Uram, a szívükbe. Uram, azért, hogy türelmesen tudjuk lenni, azért, Uram, hogy kitartóak tudjuk lenni, és Uram, azért, hogy ezt a szeretetet még jobban magunkat tudják ütni, mielőtt rálózunk bárunkkal, és Isten, milyen hálás vagyok azokért a párunkért, akik itt vannak. Köszönöm, Uram, azt, hogy szükséges kapcsolatokra terve van, és Isten, én imádkozom azért, hogy ezt a tervet, Uram, te fedd fel. Uram, te légy az, aki ezt megmutatod, és Uram, imádkozom azért, hogy ezt te áld meg, Uram, te légy az, aki Uram, megáldoz bennünket, Uram, aki Uram, összehozol családokat, aki összehozol új kapcsolatokat, és tényleg, Uram, én imádkozom azért, hogy mindezek közepette, Uram, csak érzékenyek legyünk a te vezetésedre, Uram, azért, hogy tudjuk a kapcsolatainkat vezetni, és tényleg egy egészséges kapcsolatot tudjunk megélni. Uram, olyan kapcsolatot, amire a világ vágyik. Olyan kapcsolatot, ami előtted kedves, és Uram, a világ előtt példa. Uram, én imádkozom azért, hogy tudj betölteni, Uram, rajtukat a tervedet, és Uram, tényleg csak tudj bennünket használni, Uram, akár egyenként, akár páronként, Uram, családunkként. Imádkozom azért, hogy Uram, te vezess bennünket, és Uram, mi ezt a vezetést követni fogjuk. Jézus nevében. Amen. És most csak szeretném feltenni a kérdést, hogy mindenkinek be van csukva a szeme, és kérlek, hogy tényleg csak csukjátok be a szemet, hogy adjuk meg ezt a privát zónát mindenkinek a mellettünk ülően. Kérdezem tőletek, hogyha van itt valaki, aki erre a szeretetre vágyik, erre az agavé szeretetre, amit egyedül Isten képes megadni, hogyha úgy vagy itt, hogy kérdések vannak a szívedben, hogyha úgy vagy itt, hogy bizonytalan vagy, de tudod azt, hogy ez a szeretet az, ami beléd kell, ez a szeretet az, amire te vágysz, és ez a szeretet az, amire te neked szükséged van, akkor én most felteszem neked a kérdést. El akarod ezt a szeretetet fogadni? Hogyha igen a válasz, akkor nem kell semmit tenni, csak ott, ahol a helyeden vagy, emeld fel a kezed. Senki nem látja, aki körülötted van. Ez egyedül rólad szól.
Hallgattad a Keresztény Közösség Egyház tanítását, reméljük inspirált és bátorított. További információt a kkl.hu vagy az extremgeneráció.hu weboldalon találsz.